A Partizán adásaiban rendszeresen megszólalnak szakértők, civilek és ellenzéki politikusok is. Ezzel szemben a fideszes politikusok, különösen a kormány tagjai, általában elzárkóznak a nyilvános vitától és a kritikus kérdésektől. Veled együtt a Partizánnak több mint 500 000 követője van. Próbáljuk meg közösen elérni, hogy az ország legbefolyásosabb politikusai ne bújhassanak ki a nyilvános felelősség alól. Ha egyetértesz azzal, hogy ők is adjanak interjút a Partizánnak, kérlek, küldj nekik levelet. Az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban.
Azt hiszem, kollégáim, de végül is elmondhatom, hogy 25-30 éve dolgozunk a közigazgatásukban ilyen megalázó fizetéséhez. Ez a fizetés 240 000 forinton 300 000 zafrim nettó fizetésig terjed. Ebből nem lehet megélni.
Egy vidéki kormányhivatal dolgozóját halljuk, aki azt kérte, torzítsuk el a hangját, hogy felettesei ne ismerjék fel.
Tehát, hogy el vagyok maradva számlákkal, és akkor már ott álltok, hogy most elégtelen legyek, vagy ilyen halljak. Mondjuk pár összeg a kettő között, de nem csak én, hanem a kollégáim is. És nincs más megoldás, csak a szájk.
Ő is olyan kormányhivatali ügyintéző, aki a következő hetekben csatlakozhat a kormánytisztviselők sztrájkjához.
A kormány hülyének nézi a kormánytisztviselőket, nem marad más, mint a sztrájk. Ilyen a helyzet. Nincs tárgyalás, a kormány kitér, halogat, de a saját bérét nem felejtett el megemelni.
A szakszervezet azt mondja, a megalázó fizetések miatt tömegével jelentkeznek hozzájuk olyanok, akik hajlandóak lennének beszüntetni a munkát. Ez nagy újdonságnak számítana a kormányhivatalokban, ahol még annyira sem szokás tiltakozni, mint más állami szerveknél, vagy mondjuk az önkormányzatoknál.
Semmit nem kapunk. Tehát csak a fenyegetés, a megfélemlítés, a leterheltség, az el lehet menni, a helyet egyszáz, meg a stb. De azt, hogy köszönjük szépen a munkádat meg, hogy itt vagy a kis ujjadban van a szakma, itt ülsz és diplomával, nem diplomával, de tudod és csinálod és kitartasz és mosolyogsz is. Segítesz az embereknek, és elintézed a dolgait, az ügyeit. Ez nem. Ez természetes.
Nehéz munka. Ráadásul az ügyfelek olykor igazságtalanok is, ezért ha a közigazgatásban dolgozók nem érzik a megbecsülést, akkor állandóan kifelé tekintgetnek, hogy hol érné meg jobban dolgozniuk. Ez végül az egész közigazgatási rendszer kárára megy, és mindannyian megisszuk a levét.
A tiltakozók szerint Orbán Viktor 2017-es szavai éppen most válnak valósággá. Mai podcastunk vendége Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Én Szurovec Szilvés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Februárban sztrájkfelhívást tettetek közzé a szakszervezet Facebook oldalán, ahol azt írtátok, hogy követelitek, hogy duplázzák meg a területi közigazgatási kormánytisztviselők fizetését. De kik azok a területi közigazgatási kormánytisztviselők? Hol találkozunk velük a hétköznapokban?
Tehát a közigazgatást úgy kell elképzelni, hogy Össz-Magyarországon durván egy 110 000 fő, ebből mondjuk 30 000 fő van a minisztériumokban, országos főhatóságokban, durván 30 000 fő van az úgynevezett területi közigazgatásban, ami azt jelenti, hogy a kormánynak a területen lévő szervei, kormányablakok, gyámhivatalok, földhivatali területjárási hivatalok, és a helyi közigazgatás az pedig a települési önkormányzatok hivatalaiban foglalkoztatott köztisztviselők. És valahol a mai beszélgetésben én mind a hármat fogom említeni. Mind a három területet.
Maradva akkor most a területi közigazgatásnál egyelőre, mennyit keresnek most a kormányhivatalban dolgozó ügyintézők, akikkel mondjuk mi is találkozunk, amikor ott van dolgunk?
Hát körülbelül a garantált bérminimumtól, ami azt jelenti, hogy nettó 232 000 forinttól, nettó 350 000 forintig van a keresetük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2-3 diplomával is dolgoznak ilyen területen, de az egy diploma az abszolút elvárás. Nyilván dolgoznak nagy tapasztalattal, középfokú végzettséggel is, de azért a munkaerőpiacon a diplomás embereknek a megbecsültsége anyagilag ettől sokkal-sokkal magasabb. Főleg úgy, hogy a tavalyi évben, tehát 2024 évben egyáltalán nem volt a számukra keresett növekedés. Pont azoknak nem volt, akiknek a legnehezebb a megélhetése, tehát indokolt az ő felháborodásuk és az elvárásuk, hogy legyen az ő fizetésük megduplázva.
És akkor itt, jól értem, hogy itt elsősorban tehát ügyintézőkről beszélünk, akikkel mi is találkozunk akkor, hogyha nem tudom, személyigazolványt akarunk megújítani, vagy ehhez hasonló ügyeket intézni.
Abszolút. Tehát őróluk van szó, akiknek a torkán lenyomták azt, hogy maradjatok csendben, nem tudunk emelni, mert nincs pénz, Navracsics miniszter úr is járt a területen, mikor látta, hogy azért itt már lépni kellene, és azzal nyugtatta a kollégákat, hogy hát tudja azt, hogy indokolt lenne a keresetnövekedés, de most jelenleg nincs rá forrás. És 4 nap pótszabadsággal próbálta csendesíteni a kedélyeket, de erre azt mondták a kollégáim, hogy hát ezzel nem tudnak fizetni a boltban.
Ez valamilyen nyilvános eseményen hangzott el a Navracsics részéről?
Mindegyik kormányhivatalba ellátogatott, igen, és hát a folyosói kommentek ezt közvetítették felém.
Aha, tehát akkor itt zárt körben a dolgozóknak
igen,
ezt.
Tehát nem mondom meg, hogy melyik vármegyében, de azért többnyire visszahallottuk több vármegyéből is ezt sajnos.
Igen. Azt mondtad, hogy tavaly nem volt egyáltalán béremelés ebben a körben. Mikor volt legutóbb?
Legutóbb 2023-ban volt átlagosan 10%, amiből ezek a kollégák, akikről most beszéltünk, ezek nem emlékeznek 10%-ra, csak ilyen 2-3-4-5-6%-ra.
A kormány tavaly októberi közleménye szerint az elmúlt 5 évben 3-szor emelték a kormányhivatali dolgozók fizetését, összesen átlagosan majdnem 50%-kal. Így azt mondják, a bruttó átlagbér 510 000 forint, ami nettóban 340 000. De a szakszervezet szerint a kulcsszó az átlag.
Hát nyilván az átlag az nem fedi a valóságot, mert ez olyan, hogyha én nem kapok semmit, te megkapsz 20%-ot, az már is 10%. Tehát, hogy a vezetők számára valósult meg ez valójában, de a beosztott kollégáknak nem. És ez azért nagyon komoly feszültség és probléma, mert pont az az év volt az, amikor az infláció az egekben volt, és az élelmiszerinfláció az 42,5% volt a statisztikai hivatal szerint is.
Igen, igen.
Tehát ezért érthetetlen az, hogy a reálkeresett csökkenésnek ilyen mértékét miért tűri el a kormány pont a saját végrehajtó szervezetében. Ugyanakkor büszkén kiteszik, hogy milyen elégedettek az ügyfelek, akkor hogy nem természetes az, hogy elismerem az ő keresetüknek az alacsony voltát, és megemelem a keresetüket. Mi ezt folyamatosan szóvá tettük, amikor kormánnyal tudtunk tárgyalni, és azt érzékeltük, hogy a jelenlévő vezetők meg is értik ezt, nem mondták azt, hogy nincs igazunk, de ugyanakkor nem kaptunk biztatást olyan értelemben, hogy értjük, hogy ez probléma, és mikor fogjuk megoldani. Tehát azért alakul ki most ilyen szituáció, mert sokáig a szőnyeg alá volt söpörve ez a probléma, de mára már olyan mértéket ölt, hogy egymást erősítik. Tehát folyamatosan jönnek és jönnek és jönnek hozzánk az újabb és újabb jelentkezések. Magunk is meglepődtünk azon, hogy olyan, mintha kinyitottunk volna egy csapot, és folyik belőle. És hallunk olyanról is, hogy van retorzió, de nem érdekli az embereket már az, hogy van retorzió, mert úgy érzik, hogy nincs vesztenivalójuk.
Mennyien jelentkeztek eddig a felhívásra?
Hát közel 200 helyről jelentkeztek kollégák.
Tudjuk, kifejezetten kormányablakokról beszélünk abban is.
Kifejezetten a területi közigazgatás szerveitől jelentkeznek a kollégák. Nincs olyan vármegyéje Magyarországnak, ahonnan ne lenne jelentkezőnk.
Egyébként az elmúlt 15 évben volt olyan időszak, amikor alapvetően rendben voltak a bérek ebben a területi közigazgatási szférában?
Igazán soha nem voltak rendben, de nem volt ilyen nagy leszakadás, és főként nem volt ilyen nagy különbség. Nem alakult ki a kormányzati elit, vagy közigazgatási elit, és a területi közigazgatási ügyintézők között ez az óriási bérszakadék. Tehát ilyen nem volt. Hiszen 16 évvel ezelőtt abból indultunk ki, hogy az életpálya táblában garanciák voltak megfelelő végzettségre, eltöltött szolgálati időre, tehát alapvetően az előrelépésnek volt a garanciális elemei. Aztán 4 évvel ezelőtt, és ez a fő probléma, hogy az úgynevezett sávos bérrendszert vezették be, ahol nincs semmiféle garancia arra, hogy egy megfelelő végzettségű személy, megfelelő eltöltött szolgálati idővel, ha teljesítményét 100%-ra teljesíti, akkor előrelép.
Kik azok, akik egyáltalán el tudják hagyni ezeket a munkaköröket, és hová tudnak elmenni? Vagy mennyire gyakori ez?
Hát sajnos olyat fogok mondani, hogy remélem, hogy nem szakad le az ég, hogy bárki el tud menni árufeltöltőként is sokkal többet keres, mint itt.
És el is mennek? Mi a tapasztalat?
Hát, az a tapasztalatom, hogy sajnos kénytelenek elmenni, mert az egyéni élethelyzetek hitelket, hogyha fizetnek, családjuk van, ebből a fizetésből nem fognak tudni megélni, és ez nagyon nagy feszültséget is okoz bennük, mert ők ezt tanulták, és a hivatásuk az, hogy ott dolgozzanak, ahol most már ott tartanak, hogy csapatosan lépnek ki az emberek, és a betanítás terhe is őket fogja, aki marad, ott marad. Egyrészt ugyanazért a fizetésért kell, hogy többet dolgozzon, betanítsa az új kollégákat, és mivel a munkaerőpiac azért kikényszeríti, hogy csak olyan emeltebb bérekkel tudnak felvenni, igen gyakran a 20 évve ott dolgozó kevesebbet keres, mint akit fölvettek most, és be kell, hogy tanítsa.
Tehát, hogy arra van viszont lehetőség, hogy akit újonnan vesznek föl, annak akár magasabb fizetést adjanak.
Hát, nincs más lehetőségük, ugyanis itt az a másik probléma az, még, hogy bértömeggazdálkodás van.
És az mit jelent?
Azt jelenti, hogy ez a bértömeg a teljes közigazgatásnak a foglalkoztatottjaira van kivetítve, és ahogy mondtam, semmilyen garancia nincs az emelésre. Tehát, ha tételezzük föl, országos főhatóságoknál többet vonnak el ebből a bértömegből, akkor értelemszerűen kevesebb marad a területi közigazgatásban.
És akkor akár arra is van mód, hogy ugyanabban a kormányablakban mondjuk egy ugyanabban fölvett dolgozó magasabb fizetést kapjon, mint az, aki már ott van régebb óta, mert szabadon gazdálkodhatnak ezzel a bértömeggel, ha jól értem.
Abszolút így van, sajnos ez megvalósul, és ez újabb feszültséget szül és elégedetlenséget. Tehát sok-sok olyan pontot tudok mondani, amit meg kellene változtatni, de hát nem olyan bonyolult ez az ügy, ezt szépen rendbe lehetne tenni, csak először is nem kellene tagadni, hogy ilyen keveset keresnek itt az emberek, mert ezzel is vádoltak engem is személy szerint, hogy nincsenek ilyen fizetések. Tehát ott indult el az a cunami, hogy rengeteg levéllel cáfolták a Navracsics minisztert. Másodszor pedig azt mértük föl ezeknél a kollégáknál, hogy jó, megírjátok nekünk, hogy mi a problémátok, de vajon mit vállalnátok föl? Mit vállalnátok föl abból nyomásgyakorlásként, mert ez nem fog másként megváltozni? És akkor azt választották, hogy a sztrájkot, tehát 68% azt írta vissza.
Igen, egyébként ezekben a levelekben itt tényleg olyanokat írnak, például egy 10 éve dolgozó diplomás dolgozó, aki nettó 261 000 forintot keres, és azt írta, hogy többször kellett a hivatalvezetőnél kilincselnie, hogy kapjon fizetésemelést, ígéretet kapott, aztán végül fizetésemelést nem. De több ilyen példa van erre, akik leírják, hogy nem tudnak moziba menni, nem tudják a gyereket kirándulni, vinni, és így tovább, és így tovább. De egyébként azért is érdekes ez az egész helyzet, amit leírtál az előbb, hogy, hogy igazából évek óta rossz rendszerben működik eleve ez a fizetési struktúra, mert hogy amikor Orbán Viktor 2017-ben, tehát már azért jó pár éve átadta az utolsó kormányablakot Sziget-Szent Miklóson, akkor pont arról beszélt, hogy
ma már nem elég valakinek csupán állást ajánlani, a munkahelyjel együtt kiszámítható jövőt, kiteljesedési lehetőséget is kell nyújtani. Azt hiszem, ezt hívják karriernek. Ezért vezettük be az életpályamodellt, amely tiszta képet ad arról, hogy a hűségesen és jól végzett munka által mikor és hova juthatnak azok, akik az állam szolgálatába lépnek. A közigazgatásban, a rendvédelemben és az igazságszolgáltatásban dolgozók életpálya modellje már létezik, és lassan, aláudom, lassan elmondhatjuk, hogy a közszolgálatát vállalni nem csak szép hivatás, de kifizetődő is.
Ez az életpályamodell, ez akkor létezett, és most már nem létezik? Vagy ez akkor hogy értsük?
Akkor még jogosan mondta a miniszterelnök, mert akkor még garanciák voltak a bérrendszerben, ahogyan mondtam neked. Tehát akkor még volt különbség középfokú végzettségű, felsőfokú végzettségű között eltöltött szolgálati idővel rendelkező, és megvolt a fiatalok számára is az a lehetőség, hogy áttekintse a pályáját, hogyha én ezt és ezt teljesítem, akkor lehet, hogy nem fogok annyit keresni, mint mondjuk a versenyszférában, de viszont kiszámítható lesz az előrelépésem, és főként nőként azt hozzá szeretném tenni, hogy durván 80%-ban nők dolgoznak itt is, a területi közigazgatásban is. Tehát, hogy a nőknek fontos az a család és egyebek mellett, hogy ők kiszámíthatóan tudjanak keresni,
Persze.
És mondjuk a munkaidő is fontos, és éppen ezért gond most jelenleg az, hogy helyettesíteni kell embereket.
Az elmúlt 10-15 évben volt hasonló sztrájk kísérlet a részletekről egyébként ebben a körben?
Volt hasonló 2019-ben, két helyen valósult meg, de ilyen feszültséggel, mint most, és hogy ennyire mindenhol ugyanazt érzékeljük, nem találkoztunk, és változtattunk is egyébként a sztrájk szervezési metóduson, tehát sztrájkot törvényesen szervezhet az a szakszervezet, aki a közigazgatásban a sztrájk megállapodás aláírója volt. Az az MKKS részéről pipa. Aztán, ha az munkahelyi szervezetünk ott van, és szervezi a sztrájkot, akkor a szakszervezet szervezi a sztrájkot, de a dolgozó joga a sztrájk, és akkor törvényes egy sztrájk, hogyha az ott dolgozók több mint fele támogatja a sztrájk követelést aláírásával. Ezt az aláírásdit, ezt aztán elzárjuk, nem adjuk oda a munkáltatónak, mert ez semmi köze nincs, ezt azért követeli meg a megállapodás, a sztrájk megállapodás is, meg a sztrájk törvény, hogy a bíróság előtt be tudjuk bizonyítani azt, hogy törvényesen szerveztük a sztrájkot. Tehát nem csak úgy mondtunk valamit, hanem valóságban ez meg is tudott.
De akkor ti egy adott település kormány ablakában, akkor tudtok sztrájkot szervezni, hogyha abban a kormányablakban az ott dolgozók 50% plusz egye aláírja ezt.
Ha ott van egy munkahelyi szervezetünk, ezt pillanatok alatt meg tudjuk egyébként létre tudjuk hozni, tehát ez most is így zajlik, és mi ezt meg tudjuk csinálni egy járási kormányhivatalon, akár osztályonként is. Mert lehet az, hogy a járási kormányhivatal néhány osztálya nem akar sztrájkolni, de néhány osztálya pedig igen.
Ja, és akkor elég az egyik osztályon belül akár ezt teljesíteni, és
van.
Ott lehet már.
Így van. Tehát mi így rakjuk össze alulról, mozaikszerűen szépen mindenütt tudjuk biztosítani, koordináltan, azonos időpontban szervezzük.
Az előbb azért kérdeztem, hogy volt-e már hasonló próbálkozás az utóbbi 10-15 évben, mert ahogy visszanéztem igazából a szakszervezetnek a sztrájk kísérleteit, sztrájkjait, akkor többnyire önkormányzati szinten láttam ezt, és igazából valahogy tehát arra következtettem, hogy ezt nehezebb megszervezni kormányhivatalokban. Egyébként ehhez a műsorhoz se találtunk olyan ügyintézőt, aki mondjuk névvel vállalta volna, hogy nyilatkozik. Szóval, hogy mennyire van félelem ezekben a hivatalokban, hogy alakul ez, és hogyan lehet ezt áttörni?
A félelmi légkörre alapozta a kormány azt, hogy nem fognak úgysem megszólalni a kollégák ennek a bérnek a hatása alatt, majd amikor tudnak, akkor emelnek ezen, de ez már nem működik. Más már a világ. Más a nőknek a tűrőképessége, más a fiataloknak a tűrőképessége, és az emberek tűrőképessége. Azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarországon a megélhetési költségek európai szintűek. A keresetek meg Bulgária után, vagy Bulgária van a végén, mi utána következünk, és Románia is lekörözött bennünket. Tehát az már nem működik, amit a kormány nagyon helytelenül gondolt, hogy azzal tudja féken tartani a versenyszférában a béreket, hogy a közszférának a béreit visszafogja. Ezek az emberek nem hitelképesek, vagy nem tudják fizetni a hiteleiket, nem tudják megoldani normálisan a megélhetésüket, albérletet fizetni, képtelenek ilyen fizetésből. De engedd már meg egy picit, hogy arra is fókuszáljak, hogy a mai napon is, meg korábban is, már egy héttel ezelőtt is jelentkeztek nálunk a központi közigazgatásból, háttérintézményekből, illetve országos főhatóságokból, hogy szeretnének kapcsolódni a sztrájk felhívásból.
Tehát itt minisztériumokhoz kötődő intézményekről
igen,
van szó?
Igen. És kiderült, hogy az ő keresetük is, nem a politikai vezetőkére gondolok, vagy éppen a vezetőkre, hanem a beosztott kollégákra, hogy elkeserítően alacsony, és ők is szeretnének részt venni ebben a sztrájkban, és most azért szeretnék erről szólni, hogy érzékeljék ők is, hogy mi őértük is kiállunk, módosítani fogjuk a mi szövegünket is, tehát bevesszük őket is, hogy megadjuk nekik is a módot, ha ők ezzel élni kívánnak, ennek ne legyen akadálya. Tehát mi nekik is ugyanazon a napon fogjuk biztosítani ehhez a sztrájk felhíváshoz való kapcsolódást. Mint ahogy nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk az önkormányzati köztisztviselőknek a helyzetéről, mert hasonló szituáció van, amikor azt mondtuk, hogy sávos bérrendszer van, és ezért nem tudnak garanciát kapni a dolgozók keresetük növelésére, ez sajnos kialakult az önkormányzati köztisztviselők körében is. 12 pontot állítottunk össze az MKKS részéről sztrájkkövetelést az önkormányzati köztisztviselőknek, és ahol helyben olyan feszültség van, hogy szeretnének nyomást gyakorolni a döntéshozókra sztrájkkal, azt elő tudjuk segíteni, meg tudjuk őket is támogatni, és mindenkinek biztosítjuk a hozzáférést ehhez a joghoz. Ezt szeretnénk koordináltan megvalósítani.
Utolsó kérdés, hogyha a szakszervezeten múlik, akkor mi lesz ennek a kifutása most? Tehát mikor, hány ember, hol fog sztrájkolni?
A mi elvárásunk az arra vonatkozik, hogy szakszerűek legyünk, koordináljunk, megfelelő lépésekkel segítsük azokat, akik ezt meg akarják tenni, hogy a valós akaratnyilvánítás eljuthasson a kormányhoz, hogy érzékeljék, hogy ez most már nem tűr halasztás.
De lesz egy időpont, amit meghirdettek majd.
Igen, de ezt még nem hoznám nyilvánosságra, mert a mi tízfős testületünkben is lehetnek viták, úgyhogy én akkor március 1-én ez után szeretnék erre visszatérni, akkor fogjuk nyilvánosságra hozni, amikor a döntést meghoztuk.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes TEM nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang Irsik Bence. Animáció Kiri Zsanna. Kreatív producer Laki Gergely.